Műsorunkban az Ébdu Ferenyertével foglalkozunk, és itt van velünk a vonalban az igazgatóság elnöke, Palkovics Milán, aki tisztelettel köszöntünk. Szervusz!
Szervusz, kérlek, és üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Amint megjelent az éves jelentésetek, azért volt benne több téma és olvasnivaló. A háború, az infláció, a devizapiac, az építési beruházási közbeszerzések befagyasztása, kiszámíthatatlan energiaárak és hát a hitelezési piac rendkívüli drágulása, ezeket soroltátok fel, ami érint titeket, a cégnek a működését. Hogy nézett ki az elmúlt két év, és amikor stratégiai újragondolásokra utaltok, akkor pontosan mire kell gondolni a hallgatóknak?
Hát az elmúlt két év azért eléggé eseménydúsra sikerült. Ugye az elmúlt két év alatt sikerült a társaságot bevezetni a budapesti értéktőzsdére, ugye az X10 kategóriába. Ezt megelőzte egy zárt körű tőkeemelés, közel 1 milliárd forint értékben, és ennek segítségével tudtuk azt megvalósítani, hogy jobban diverzifikálni tudjuk a tevékenységünket. Tehát az alaptevékenységünk mellett, mint a generál kivitelezés, de el tudtuk indítani az acélkereskedelmet, a lemezfeldolgozást, meg tudtuk erősíteni az építőanyagkereskedelmet, de sajnos bejött a háború, és a háború arra készített minket, hogy ezeket a terveinket, vagy a jövőbeli terveinket, azokat némiképpen átszabjuk. Egészen visszanyúlhatok 2008-ig, ugye a cégünk 18 éves, tehát nagykorúvá vált, és az elmúlt 18 év alatt azért mi is tapasztaltunk jobb, könnyebb és nehezebb időszakokat. És azért azt figyeltük meg, hogy hogy ha van egy jó időszak, akkor generál kivitelezéssel egyébként elég jól boldogul a cég, és tudunk vele fejlődni. De amikor jó időszak van, valójában akkor kell készülni a nehezebb időszakokra, és én mindig is annak voltam a híve, hogy a több lábon állást az stabilabbá teszi a cég működését. És mivel nagyon a generál kivitelezésre fókuszáltunk, és kisebb részben az építőanyag kereskedelemre, én szerettem volna olyan lábakat növeszteni a cégnek, ami a cég működését stabilabbá teszi, de egyben szinergiát alkotnak egymással, és hatnak egymás folyamataira, be tudnak segíteni mondjuk a generál kivitelezésbe, és nagyjából innen jött az acélkereskedelmi tevékenység, illetve az alkatrészgyártás. Az alkatrészgyártást azt azért választottuk, bár nagyon nagy forrásigényű, tehát nagyon drága berendezéseket kell hozzá, meg infrastruktúrát fenntartani és személyállományt, ugyanakkor ez a lehetőséget arra, hogy az exportpiacot el tudjuk érni. A generál kivitelezői tevékenységünket Magyarországon folytatjuk, az acélkereskedelmünket is részben Magyarországon folytatjuk, illetve nyilván importálunk. Az építőanyag kereskedelmet azt inkább ilyen lokálisan 20-25 kilométeres közben folytatjuk, illetve a generál kivitelezési projektjeinkre tudunk beszállítani építőanyagot. Az alkatrészgyártás az, amivel igazából ki tudunk lépni az ország határon túlra, tehát exportra is tudunk termelni, ami egy újabb olyan fontos lépcsőfok, amivel tudjuk stabilizálni, illetve szélesíteni a cégnek a jövőjét.
Beszéljünk egy kicsit az éves jelentés tényszámairól, hogyha az értékesítési árbevételt nézzük, akkor egy minimális néhány százalékos csökkenés az, ami megfigyelhető 2021-ről 2022-re. Hogyan teljesítettek egyébként az egyes üzletágak, akár a bevételek tekintetében, akár pedig az eredményesség tekintetében?
A bevételek tekintetében ugye, igen, pár százalékkal elmaradt az azt megelőző évhez képest az árbevételünk, ugyanakkor azt lehet látni, hogyha jobban megnézik a befektetők, hogy az acélkereskedelem az nagyon szépen megindult. Sőt, megmondom őszintén, terveinket túlszárnyalóan teljesített. Körülbelül egy ilyen 5500 tonnányi acélterméket sikerült értékesíteni. Az azt megelőző évben 400 millió alatti árbevételt értünk el, a tavalyi évben meg 2 milliárd 200 millió fölötti árbevételt sikerült produkálni, ugyanakkor sajnos a generál kivitelezési projektjeink, főleg a háború okozta soknak köszönhetően, meg az energiaválságnak köszönhetően, nem indultak el időben, folyamatos áttervezés volt. Ugye amikor kitört a háború, akkor mindenkit ért egy nagy sok hatás, beleértve akár minket is. Amikor nem tudtuk, hogy na vajon ez a háború mennyire fog eszkalálódni, ugye eltelt egy pár hónap, akkor egy kicsit mindenki megnyugodott, majd ezt követően jött az energiaválság, és ezeket a projekteket elkezdték áttervezni, minél energiahatékonyabbak legyenek. Valaki elkezdte átszámolni a projektet, hogy egyáltalán meg fog-e térülni. Szóval nagyon-nagyon sok hónap, több mint fél év azzal telt el, hogy amik elindultak volna mondjuk a Q1-Q2-es időszakban projektek, azok vagy nem indultak el végül, vagy pedig Q4-re lettek átütemezve. És ebből kifolyólag a generál kivitelezésnek az árbevétele a terveinkhez képest sajnos elmaradt.
A tavalyi év nehéz gazdasági helyzete a vállalat eredményességére is rányomta a bélyegét, hiszen a korábbi 500 millió körüli EBITDA-ról 67 millió forintra esett a vállalat EBITDA-ja 2022-ben. Ezt a gyengélkedést tükrözi a részvényárfolyam is, amely idén 20, és az elmúlt 12 hónapban pedig körülbelül 40%-kal esett. Hogy látod, mennyire tükrözi a vállalat valós gazdasági fundamentumait az árfolyam alakulása?
Gondolkozunk saját részvényvásárlások, tehát az MLT programhoz, illetve esetleges akvizícióhoz kívánunk majd saját részvényeket vásárolni a közeljövőben. Egyébként a részvény árfolyama, hogy éppen ott tart, ahol tart, én úgy gondolom nem a cégnek a teljesítménye, vagy a kapitalizációja az, amit tükröz, hanem inkább a nemzetközi gazdasági hangulat, illetve azok a félelmek, amik belengik akár a magyar, akár az uniós gazdaságot. Úgyhogy először persze kicsit nehezen éltem meg, hát új fiúként léptem be a Bét csapatába, és látni azt, hogy 50 forinton vezettük be a részvényt, most meg közel a felére lement az árfolyam. Ez kicsit nehezen élem meg értelemszerűen, de alapvetően természetesen nem a cégnek a teljesítményét tükrözi, hanem most milyen a hangulat a tőzsdéken. Alapvetően befektetők inkább elfordultak más termékek iránt, és ott keresik a befektetési lehetőségeket, nem a részvényekbe látják. Hát ha megnézzük például az OTP-t, messze nem indokolja a jelenlegi árfolyam, ahol éppen tart az OTP-nek a mögötte lévő teljesítményét. Ugye nekik is rekordnegyedéveik voltak, ennek ellenére mégis körülbelül az egy évvel vagy bő egy évvel korábbihoz képest a felére lement az árfolyamuk, úgyhogy ennek megfelelően kell ezt kezelni. Szerintem egy jó beszállási ponton van most éppen az árfolyamunk.
Összességében 2024-től már azért egy kedvezőbb piaci környezetre számítotok. Mi a helyzet az idei évvel? Ugye most már több mint 4 hónap eltelt. Milyenek a kilátások 2023 kapcsán? Mennyire sikerül egyébként a költségeket racionalizálni?
Ahogy azt mondtam, jó pár projekt, amire esélyesek voltunk, azok átütemezésre kerültek, azoknak az indítása. Viszont decembertől kezdődően napjainkig sikerült néhány projektet végre elnyerni, és el is indítani. Na most ezeknek a projektnek az egy együttes árbevétel tartalma az azért ad bőven optimizmust számunkra. Mi úgy látjuk, hogy az idei év az a generál kivitelezési üzletágunknak sokkal sikeresebb lesz, többszöröse a szerződéses állományunk, mint a tavaly ilyenkori. Úgyhogy én úgy gondolom, a generál kivitelezésnek volt ugyan egy nehezebb időszaka az elmúlt mondjuk tavalyi évben, fél évben, de az idei év az kellő optimizmust ad nekünk, és bárki, aki olvassa a fórumokat, az oldalakat, vagy a szakoldalakat, akkor az olvashat minden nap legalább egy cikket arról, hogy az építőipar éppen milyen mértékben szakad be. Ennek ellenére mi, hál' Isten, jól vagyunk, jó állapotnak örvendünk. Az acélkereskedelem az szerintem a tavalyi körülbelüli forgalmat el fogja érni. A különbség az az, hogy közben az acélára az nagyjából a felére lecsökken, mint körülbelül tavaly ilyenkor. Tehát sokkal többet kell ugyanazért az árbevételért eladni, tehát az acélkereskedelem, ami inkább nem is feltétlen mindig az árbevételt nézzük, hanem inkább a tonnákat számoljuk, hogy vajon tudunk-e ugyanannyi tonnát eladni, mondjuk, mint a tavalyi évben. Mi úgy gondoljuk, hogy tudunk. Ugye folyamatos bővítésben vagyunk. 2 év alatt sikerült az állományi létszámunkat a 2-szeresére növelni. Most egy újabb üzletágnak a kiépítése van fókusz alatt, az az acélszerkezet és lakatószerkezet gyártás. Ugye le kellett választanunk, mert van nekünk az alkatrészgyártási üzletágunk, és részben ott lakatos tevékenységet is végeztek a kollégák. De olyan mértékben megnövekedett az acélszerkezet és lakatószerkezetek iránti igény, olyan mértékű megrendeléseket kaptunk, eleve a meglévő Nagyjából ilyen 7 helyszínen vagyunk, most építési helyszínen dolgozunk, és mindegyik építési helyszínre kell kisebb-nagyobb szerkezeteket szállítani. És ugye amikor megfogalmaztuk azt, hogy stabilabb működési modellt akarunk létrehozni, akkor itt igazolja igazából az elképzeléseinket a valóság, hiszen ezek generálkivitelezési feladatok, és a generálkivitelezési üzletágunk megbízást adott házon belül az acélszerkezet gyártó, meg alkatrészgyártó üzletágunknak. Az alkatrészgyártó üzletágunk most már acélszerkezet, lakatosszerkezetgyártó üzletágunk, ugye amit most kezdünk építeni, ő meg megbízást ad házon belül a kereskedelmünknek, az acélkereskedelmünknek, hogy ezeket az alapanyagokat szerezze be. Tehát viszonylag egy elég hosszú értékláncot tudunk létrehozni, és természetesen ez az eredményességünket, vagy a hatékonyságunkat tudja növelni, vagy adott esetben a versenyképességünket a konkurensekkel szemben. Itt van jelentőség ennek a diverzifikált, de szinergiában gazdag működési modellnek.
Beszéltünk arról, hogy a társaságnak a megrendelői köre bővült. Itt nyitottak vagytok a műemlékvédelem, lakásépítés, illetve sportlétesítmények kivitelezésének az irányába is. Konkrétan a műemlékvédelemre kérdeznék rá, miben más ez, mint egy normál generál kivitelezői fejlesztés?
Hát inkább speciális szaktudásra van szükség. A beruházónak nyilván engedélyekre van szükség ahhoz, hogy megvalósíthassa ezt. Részünkről meg kellő szakértelemre, hogy ezeket meg tudjuk jó minőségben valósítani, de ezekkel mi rendelkezünk. Az Ébufernek a múltjában van néhány olyan projekt, ami szintén műemlékhez köthető. Alapvetően mi korábban inkább a multinacionális és magyar nagyvállalati környezetben nevelkedtünk. Közbeszerzési piacon sem voltunk jelen túlzott mértékben, és ezeken belül is inkább a kereskedelmi és ipari létesítményeknél, de azért felelhető a múltunkban néhány ilyen projekt. Jelenleg meg 2 ilyen projekten dolgozunk, ami műemlékvédelmi szakértelmet igényel. Ugye az egyik, amit bejelentettünk, az Andrássy úti tetőtéri lakásoknak a kivitelezése. Értelemszerűen műemléki környezetben kell megvalósítani, rengeteg restaurátori feladat van, de hát rendelkezünk ezekkel a kollégákkal, akiknek viszont nagyon nagy tapasztalata van ebben. Úgyhogy nem félünk az ilyen projektektől.
Abban az iparágban, amelyben tevékenykedtetek, könnyű beleesni a túlzott kockázatvállalás csapdájában. Az Ébdufer konkrétan milyen lépéseket tesz annak érdekében, hogy ezt elkerüljék, illetve milyen problémákat okozhat az, hogyha egy adott vállalat nem tudja elkerülni ezt a magasabb kockázatvállalást?
A túlzott kockázatvállalás alatt azért azt értem, hogy nagyon sok olyan cég volt körülöttünk, akik hát nagyobb volt a kabát, ugye túl nagy feladatot mertek fölvállalni, könnyen megrészegíti az embert, hogyha lát egy egyes, meg utána rengeteg nullát, és úgy gondolja, hogy akkor ez egy milyen nagy, óriási lehetőség számára. Ugyanakkor ezeket le is kell tudni kezelni. Egy nagy projektnek ahhoz, hogy meg tudjuk csinálni, nem csak egy része van, hogy meg kellő szakértelmel rendelkezünk, hanem itt finanszírozni is tudni kell ezeket a projekteket. Tehát van egy méret tartomány, amiben még komfortosan tudunk mozogni, és természetesen a nagyobb projektekre, hogy most mondjak egy példát, mondjuk 10 milliárd fölötti projektekre, csak úgy tudunk elindulni, és úgy tudunk részesei lenni, hogyha a megrendelővel a gazdasági feltételeket át tudjuk beszélni, és kompromisszumra tudunk jutni, hiszen egy ekkora projektet megfinanszírozni már önmagában óriási teher. Emellett garanciákat kell biztosítani, ami több száz vagy akár milliárdos nagyságrendű, és ezekre mondom azt, hogy sokan beleugranak ilyen projektekbe, mert megrészegíti őket a nagy lehetőség, de aztán a végén sok esetben belebuknak sajnos, mert nem tudnak megfelelni ezeknek a feltételeknek már a gyakorlatban.
Finanszírozás tőkeellátottság tekintetében hogy néz ki egyébként most az Ébdufer? Ugye tőkebevonást is végrehajtottatok, a nagy befektetők között ott találhatóak egyébként a Széchenyi alapok. Hogy néz ki most a hiteltőke arány?
Természetesen pénzpiacról is szereztünk forrás, vagy mindig is rendelkeztünk forrással, ami a napi működésünket támogatja. A tőkebevonás meg a forrását elsődlegesen az acélkereskedelem és az alkatrészgyártásra fordítottuk, illetve a kellő infrastruktúra megteremtésére. Tehát gépeket vettünk, telephelyet vettünk, személyi állományt elkezdtük növelni, és természetesen alapanyagokat vettünk. Ezek sok-sok 100 millió forint értékű beruházások voltak. És a pénzpiaci, tehát a hitelek biztosítják a napi működésünkhez szükséges forrásokat. Projekthitelekkel rendelkezünk, amit a forgóeszközhitel, valaki projekthitelnek, valaki forgóeszközhitelnek hívja, de a forgóeszközhitel esetében ugye azt használjuk ugyanúgy alapanyag vagy készlet beszerzése, illetve a kivitelezési projekteinknek a megvalósítására. Ezen kívül garanciakeretekkel rendelkezünk, tehát vannak ilyen termékek, amiket mi is igénybe veszünk, de ez teljesen természetes. Jelen pillanatban a cég finanszírozása stabil.
Milyen akvizíciós célpontokat vizsgáltok, hol láttok még nem organikus növekedési lehetőséget?
Elsődlegesen mi az alkatrészgyártásban szeretnénk akvirálni, tehát olyan gyártókat nézegetünk, akik ebben nagy múlttal rendelkeznek, esetleg stabil piaci megrendelőkkel rendelkeznek, és exportképes a cégük működése. Ebben az irányban nézelődünk, illetve az acélkereskedelmi tevékenységünket szeretnénk tovább szélesíteni.
Méretét tekintve egyébként mekkorák lehetnek ezek az akvizíciós célpontok? Mi az a sáv akár árbevételben, amit el tudtok képzelni, vagy vizsgáltok?
Hogyha acélkereskedelmi céget nézünk, akkor a 1-2 milliárd közötti, vagy nagyságrendű, az, amit szerintem mi be tudnánk illeszteni a működésünkbe hatékonyan. A gyártóit, az alkatrészgyártói az ilyen 500 és 1 milliárd környéki forgalommal rendelkező cégek, amik szóba jöhetnek.
Az elmúlt években 274 millió forint értékben nyertetek el pályázatokat. Milyen jelenleg folyamatban lévő pályázatok vannak? Ezek közül van olyan, ami azért jelentősen tudná növelni a mozgásterét a társaságnak?
Ugye fenntartási időszak alatt vannak már a pályázataink. Tehát új pályázatot, amit beadtunk és elbírálás alatt lenne, olyan nincsen. Ez sajnos ugye az uniós pályázati lehetőségek egyelőre nem állnak rendelkezésre. Bár szeretnénk, hogyha lenne ilyen lehetőség, akkor következő lépés az lenne, hogy az acélszerkezet gyártási üzletágat meg tudjuk támogatni egy modernebb, nagyobb gyártócsarnokkal. Hát abban az irányba szeretnénk fejleszteni, meg az energetikai hatékonyságunkat növelni.
Köszönjük a beszélgetést Palkovics Milánnak, az Ébdufere nyerté igazgatósági elnökének, és nagyon jó hétvégét kívánunk.
Köszönöm szépen, üdvözlöm a hallgatókat.
A hallgatókat kérjük, hogy ne felejtsék el, hogy a műsorban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Jó hétvégét kívánunk!